Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezentúl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedéki adó, döntött a parlament. A dohánygyártmányok és egyes energiatermékek esetében, ahol 2025-től emelkednek az adómértékek, a valorizáció csak 2026-tól kezdődik. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítással mind a gépjárműadóban, mind a cégautóadóban infláció követő valorizáció szabály lép életbe. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adónem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től 50%-kal, majd 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Az adótörvények módosítás alapján lakásfelújításra is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat, emellett a jövőben több adó nem is minden évben az infláció mértékével emelkedik tehát. Lehetőség lesz a szépkártyára adott munkáltatói támogatás 50%-ának lakásfelújítási célú felhasználására. 2025-ben adómentesnek minősül az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot, éves szinten 120 ezeret. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 ezer forintig, azaz éves szinten maximum 1 millió 800 ezer forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. 2026 végéig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulcsa lehet értékesíteni az új építésű lakóingatlanokat, de folyamatban lévő építkezések esetén akár 2030. december 31-ig is alkalmazni lehet ezt az áfakulcsot. A kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése elengedhetetlen, hiszen közösen dolgozva lehet hatékony programokat kialakítani és a vállalkozói szektort érintő gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Ezt mondta az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, annak kapcsán, hogy a napokban lezajlott az első tárgyalás Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek a kamara nemrég megválasztott elnöke között. A kormányzat által meghirdetett 21 pontos gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódva, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva az MKIK egy 15 pontos akciótervet javasolt. Ezek között szerepel a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, a bérterhek mérséklése, a zöld és digitális átállás segítő fejlesztések támogatása, valamint a magyar cégek külföldi piacra jutásának elősegítése. Magyarország a legbiztonságosabb helyszín Európában a kelet-nyugati együttműködés számára. Ebből a gazdasági semlegesség stratégiájából hazánk eddig is sokat profitált, és ezután is sokat fog, közölt a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a második kínai nemzetközi ellátási lánc kiállítás megnyitóján mondott beszédet, ahol hazánk díszvendég. A tárcavezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ ismét a blokkosodás felé halad, ami teljesen ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel, a kormány ehelyett a konnektivitás erősítését tartaná kívánatosnak. Kitért arra is, hogy hazánk közepes méretű ország, tengerpart és energiahordozók nélkül, a stratégiánk így a képzett munkaerőre, a befektetések vonzására és a mély világgazdasági integrációra alapul. Magyarország már a kínai befektetések első számú célpontjává vált Európában, közölte Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy így tavaly a kelet-ázsiai országból a kontinensre irányuló beruházások 44%-a egyedül hazánkba érkezett. Erről kínai kollégájával Wang Yivel folytatott egyeztetését követően beszélt a miniszter. A NATO és Ukrajna rendkívüli tárgyalásokat tart, miután Oroszország egy kísérleti hiperszónikus ballisztikus rakétával megtámadott egy katonai létesítményt a közép-ukrajnai Dnipróvárosban, írta a Euronews. Mindezek mellett ma az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Oroszország Ukrajna ellen. John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsának stratégiai kommunikációját felelős koordinátora hivatalosan megerősítette, hogy Ukrajna engedélyt kapott a nagy hatótávolságú rakétáik használatára oroszországi célpontok ellen. Végül az időjárásról. Holnap a köd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban -1 és 0, napközben aztán +4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi víradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Keretről a szín, lassan idején megy az ősz, jön a tét, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, a szeretném. Ezernyi csillag, vigyázz ránk, még itt vagyunk. A sorsban a legszebb az, hogy biztosak nem tudunk. És ha majd rájövünk, hogy tényleg kik is akarunk lenni a végén, magunk után majd olyan tükröt hagyunk. Fiú, kéri fel a lány, virágos a lény, és boldog, akinek ez a lény. Ez a lény. Ember, hova mész, rossz az út, ami lépsz, itt az élet szép, ne cseréld el másikért. Világítja be a lelkünk, ezért a
tényleg kik is akarunk lenni a végén. Magunk után majd olyan tükröt hagyunk.
Tükröt hagyunk. Tükröt hagyunk.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, önök a szerkesztőt, Fikovics Ernőt hallják. Két héttel korábbi műsorunkban már foglalkoztunk a 2024-es év emlősével, a vadmacskával. Hogy ezt ismét megtesszük, annak nyomós oka van. A vadmacska faj megőrzési programból szakképzett munkatársi gárdájának köszönhetően a Budakeszi Vadaspark is kiveszi részét. A vadmacska faj megőrzési program eredményeiről Nagy Ingridet és Burányi Virágot a Budakeszi Vadaspark munkatársait hallják. A múlt héten engedtek el Somogy vármegyében egy vadmacskát. Igazából ez csak egy mozzanata volt annak a programnak, amit a Budakeszi Vadaspark indított a vadmacska faj megőrzése érdekében. Miért?
Így van, ez csak egy kisebb mozzanatnak tűnik, azonban egy hatalmas lépés a vadmacskafaj megőrzésben, amit 2021-ben indítottunk. Ezzel a faj megőrzéssel a Budakeszi Vadaspark, a Dunaipó Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő egy hármas együttműködést kötött.
Azt hittem, hogy vadmacska jött ide, még beszélgetünk, de ő házi?
Igen, ő egy házi macska, itt a vadasparknak a pénztárához tartozik három házi macska, akik még régebben ide szegődtek, és mivel nem találtunk nekik gazdát, nem volt bennük egyértelműen se csíp és gazdasa jelentkezett, akkor ezért átvettük a felelősséget e felett a három cica fölött, ivartalanítva, a külső-belső élősködők ellen lettek kezelve, és most már olyan mértékben ide szoktak, hogy igazából az vadaspartnak az állományát erősítik, de ők házi macskák, kettő foltos van, és van egy cirmos mintázatú, aki valóban egy picit hasonlít a vadmacskára, de nagyjából fele akkora, és azért látszanak rajta azok a bélyegek, amik egy házi macskára jellemzők, a kicsi vékony farkinca és a kis pöttyös mintázat.
Ezzel már sok mindent megtudtunk a vadmacskáról, hogy kétszer akkora, mint a házi, és hogy a farka lomposabb. Térjünk vissza a programra, amit elindítottak.
A program keretein belül, ami ezzel a hármas együttműködéssel kezdődött, elsősorban a fajnak a kutatását szerettük volna előnybe részesíteni, és ezt Magyarországon belül a belső Pilisnek a területére, tehát a Budapest környéki erdőkre szerettük volna elsősorban összpontosítani, és felmérni azt, hogy a körülöttünk lévő erdőkben van-e egyáltalán vadmacska, és hogyha van, akkor milyen a populációja, mekkora méretű, illetve mennyire hibridizálódott, mennyire genetikailag tiszta. És ezzel el is árultam az egyik legnagyobb veszélyeztető tényezőjét a vadmacskának, ami a házi macska, ugye a kint sétáló, kint járkáló, nem ivartalanított házi macskák, hiszen annyira közeli rokonságban állnak egymással, hogy szaporodóképes utódokat képesek világra hozni. A program keretein belül az erdőknek a felmérése az úgy kezdődött, hogy mozgásérzékelős vadkamerákat helyeztünk ki több pontra is, ami az elmúlt évek során egyre több-több kamerával bővült, ezért egyre több helyet tudunk felmérni, és ezek a kamerák akkor indulnak el, hogyha valami megmozdul előtte. Ez előfordulhat az, hogy csak egy lehulló falevél is, de nagyon sokszor nagyon szép állatképeket tudunk ezekkel a kamerákkal készíteni, legtöbbször rókák, őzek, szarvasok, muflonok, vaddisznók jelennek meg, és a legnagyobb előrelépés az lett, amikor megjelent az első macska is a felvételeken. Legtöbbször éjszaka jelentek meg a macskák, és az elején eléggé elmosodott felvételek, tehát hogy azért csak feltételezni tudtuk, hogy vadmacska-e lehet-e, vagy esetleg hibrid, vagy házi macska, de hogy egyre jobban hozzászoktak a vadkamerához, és a vadkamerának a szagához, ugye ezeket rendszeresen kell ellenőrizni, és emiatt valamilyen szinten az emberi szag megjelenik ott a területen, de miután hozzászoktak, egyre jobban elkezdtek, és egyre többet megjelenni a kamerák előtt, egészen addig, amíg már egyre tisztább képeket sikerült róluk készítenünk, és sikerült idén már nappali képeket is, és nagyon szép, tisztán látható vadmacska bélyegekkel rendelkező macskáról csinálni képeket. Ezt követően pedig, hogy már kihelyeztük a kamerákat, a kamerák mellé helyeztünk ki szőrcsapdákat is. Ez nagyon szakmaian hangzik, egy nagyon egyszerű szerkezetről van szó, ami bármilyen, akár egy fa, rúd, bármi olyan szerkezet lehet, amire valamilyen akár tépőzárat, vagy akár csak a fa rúdat behasogatva egy olyan felületet képzünk, amihez, hogyha a vadmacska, vagy akár bármilyen állat hozzadörgölőzik, akkor rajta marad pár szőr minta. A fő cél az volt, hogy egy vadmacska dörgölözzön hozzá, ezért különböző szaganyagokat használtunk.
Egérrel kenték be a tépőzárat?
Próbálkoztunk különböző vadmacska takarmánnyal is, tehát hogy egérrel, vagy akár házi macska eledele, vagy halszagokkal is, de a kolléganőm már jobban tudja azt, hogy milyen szagra ment pontosan, de használtunk különböző feromon mintákat is, illetve az itt a vadasparkban lévő vadmacskáknak, vadmacskakanduroknak a vizeletét is tettük ki, és ezekre a szagokra mentek oda, és reagáltak valamilyen szinten, megszagolták, hozzadörgölöztek, ugye a macskáknak a pofájukon is vannak szagmirigyek, és ezzel a dörgölözéssel pedig az a célunk, hogy egy olyan mennyiségű szőrt be tudjunk gyűjteni, hogy ezeket utána el tudjuk küldeni laborokba, hogy a genetikai tisztaságát megnézzük a vadmacskáknak. Ez ugye nem olyan egyszerű, hiszen más állatok is hozzá dörgölöznek, viszont ez egy olyan nem invazív beavatkozás, tehát nem kell megfogni a macskát ahhoz, hogy szőrmintát vagy akár vérmintát nyerjünk belőlük, viszont egy sokkal hosszabb és nehezebb folyamat, mint hogyha megfognánk ezeket az állatokat. Miután ezeket a kamerákat és a szőrcsapdákat is kihelyeztük, utána különböző programokat is szervezünk a vadasparkon belül, amivel az embereknek a szemléletformálását szeretnénk egy kicsit tágítani, hogy megismerjék magát a vadmacskát, mint a fajt, és hogy hogyan tudnak akár a hétköznapi emberek is segíteni ennek a fajnak a megmentésében. Ezért például támogatói futóversenyt szoktunk minden évben rendezni, és különböző programokon is megjelenik a tematikus vadmacska faj megőrzés, ahol akár gyerekeknek is játékosan meséljük el a vadmacskának a történetét. És a környezeti nevelésen túl pedig annyira sikerült az embereknek a fejébe és a tudatában megjelennünk, hogy amikor láttak esetleg a természetbe, vagy az után sétálva egy vadmacskának feltételezett egyedet, vagy akár elütve, akkor elkezdtek minket egyre többen megkeresni. Az esetek nagy részében házi macskáról volt szó, amikor esetleg képet vagy videót küldtek, viszont előfordult olyan is, hogy valóban vadmacskát észleltek a látogatóink vagy a követőink, és ilyenkor, hogyha egy képet küldtek egy teljesen egészséges vadmacskáról, akkor el szoktuk kérni a megtalálásnak a helyszínét is, hogy tudjuk rögzíteni a rendszerünkbe, hogy hol élhetnek még vadmacskák. Ha pedig elütött egyedet találtak, akkor azokat, ha lehetőségünk nyílt, akkor begyűjtöttük, és egy szakmai boncolás keretein belül mintákat vettünk az állattól, hogy szintén a helyszíni megtalálással összekötve fel tudjuk azt mérni, hogy mennyire genetikailag tiszta az ott talált macska, és ezekből a mintákból nagyon sok vadmacska minta is került elő, de előfordult házi macska és hibrid is, de nagyobb számba vadmacskák kerültek elő. És a következő lépés az volt, hogy nem csak fényképekkel és elütött egyedekkel kerestek meg minket, hanem elárvult kismacskákkal is. Ezekben az esetekben előfordult olyan is, hogy házi macska volt ez az elárvult egyed, amit genetikai vizsgálattal tudtunk megállapítani.
Ránézésre nem elég?
Előfordul olyankor, hogy elég, tehát hogyha mondjuk egy foltos macska vagy vörös macska, akkor arról már lehet tudni, hogy ő valószínűleg egy házi macska lesz, viszont ha egy círmos egyedről van szó, akkor ott is vannak árulkodó jelek, egy kicsit erőteljesebb test, erőteljesebb fej, hosszabb bunda, a mintákon is valamennyire látszódik, de nagyon pontosan azért csak genetikai vizsgálattal lehet megtudni, főleg, hogyha esetleg egy hibridről van szó. Illetve mivel a hibrid Magyarországon ugyanolyan védettséget élvez, mint a magasabb védettségi szinten lévő állat, tehát egy vadmacska-házi macska hibrid ugyanúgy egy fokozottan védett állatnak számít. És így került hozzánk például Félix is, az elárvult kismacska, aki nagyjából 3 hetesen került a gondozásunkba. Őt most a vadasparkban megtekinthetik az emberek, mivel ő olyan rossz állapotban volt, és annyira korán került hozzánk, hogy annyira megszelidült a gondozása és a nevelése során, hogy visszaengedni biztonsággal nem tudtuk őt. Azonban hozzánk került őt követően Szafi is, a vadmacska nőstény, aki szintén genetikai vizsgálat alapján tudtuk meg, hogy ő egy vadmacska, és ő egy picit később került hozzánk, nagyjából 5-6 hetes korában, és ez pontosan elég volt arra, hogy már nem kellett annyira tejjeletetni és olyan sok emberi kontaktussal érintkeznie, hogy teljes mértékben vad maradt, és ezért egy úgynevezett puha elengedéssel el tudtuk idén engedni őt egy GPS nyakörvel. És Szafi után pedig idén 3 vadmacska testvér került a gondozásunkba, akik a Szerénke, Lukrécia és a Merlin nevet kapták, és Szerénkét pedig idén engedtük el ősszel, őt egy úgynevezett kemény elengedéssel, tehát nem úgy, mint Szafit, hogy
hosszabb... visszajártatették egy darabig, ugye?
Igen, hát az volt a cél, hogy megadjuk neki a lehetőséget, hogy visszajárjon, hogyha szeretne az elengedős kifutóba, ő viszont nem élt ezzel a lehetőséggel, ő elment, és szerencsére a legutóbbi információk alapján nagyon jól van, és él, jó kondícióban van. Ez abból a szempontból jó, hogy a GPS nyakörvvel, illetve hogyha megjelenik valahol, akkor a GPS nyakörv segítségével látjuk azt, hogy ő az a macska, le tudjuk követni, hogy merre jár, még éle. Ugye a kemény elengedéssel viszont hamarabb tudjuk visszahelyezni a természetbe az állatot, viszont nem tudjuk követni a sorsát, nem kap egy GPS nyakörvet, nem tudjuk, hogy mi történik vele.
Burányi Virág volt a gondozója, ápolója, azt mondta, mind a két tisztet be kellett tölteni a vadmacskák mellett. Ő tudja igazán, hogy vad a vadmacska?
Igen, hát ugye már Félixnél is elég hamar kiderült, hogy nem egy szimpla cirmos házi macskáról van szó, ugyanis hegesztőkesztyűvel lehetett csak megfogni az etetésekhez is, illetve...
Kézből kellett etetni?
Ugye az elején ő még nagyon-nagyon kicsi volt, ahogy a kolléganőm is mesélte, nagyjából 3 hetes, és ilyenkor bizony még tejre van szükségük, amit kézből kapott meg. Viszont ehhez különböző védőfelszereléseket is kellett viselnünk, viszont a többi macskánál is szerencsére azt tapasztaltuk, hogy kellően vadviselkedést mutattak, hiszen ugye ez egy nagy segítség a visszengedés során, hogyha tartanak az embertől, kerülik az ember társaságát, morognak, fújnak, karmolnak, és nem bújós házi cicaként viselkednek.
Tehát akkor figyelni kell arra, hogy nehogy megszerídüljenek, vagy nehogy megszeresse az ember őket, hogy tirógassa, meg simogassa?
Így igaz, és ezt úgy segítettük elő, hogy a lehető legkevesebbet tartózkodtunk az állatok közelében, csak az etetés, itatás, illetve a takarítás idejére voltunk bent a helyükön, valamint még egy kicsit elősegítette a nem feltétlenül pozitív kapcsolatot az, hogy minden állatorvosi vizsgálat során, ugye amikor be kellett fogni a macskákat, ugyanúgy jelen voltam, segítettem a megfogásukban, és az a negatív élmény azért egy kicsit ellensúlyozta azt, hogy minden nap viszem az egeret, és megetettem őket.
Mondhatjuk, hogy anya helyett anya volt a macskáknak, de hát akkor olyan anyai feladatokat hogy lehet el, hogy megtanítsa mondjuk őket vadászni?
Ez egy igen jó kérdés, hát ugye a vadmacskák legtöbbször ugye az anyjuktól sajátítják ezeket a készségeket el. Leginkább úgy tudunk segíteni a vadmacskáknak ilyen szempontból, hogy már egészen fiatalon, kisebb korban egyszerűbb egér vagy kölyök patkány zsákmányt kapnak, amin be tudják gyakorolni ezeket a viselkedéseket, valamint egymástól is nagyon sok csint és cselt el tudnak tanulni, majd ezeket követik nagyobb zsákmánypréda-állatok, mint például fűrjek vagy nyulak. Az fontos kihangsúlyozni, hogy állatkerti körülmények között nem etetünk élő állattal, viszont ugye azoknál az egyedeknél, ahol a szabadon engedés a cél, fontos, hogy megtanuljanak vadászni, ilyenkor valóban kapnak élő zsákmányállatot.
Az első év az elengedéstől számítva az kritikus egy-egy vadmacska életében.
Így igaz, hát a szakirodalom leginkább az első 100 napot hangsúlyozza ki, hogy ez leginkább a befolyásoló olyan szempontból, hogy helyesen megtanult-e az állat vadászni, talál-e territóriumot, megtalálja a búvóhelyét, vízforrás talál-e magának, de sajnos így is nagyon-nagyon sok veszély leselkedik a vadmacskákra, például az autók általi gázolás, vagy a házimacskával történő hibridizáció, valamint a házimacskától elkapható betegségek. Pont ezért nagyon fontos, hogy felelősen tartsuk a házi macskáinkat. Mit jelent ez? Ugye nagyon fontos, így ivartalanítsuk, oltsuk, csipezzük, vigyük mindig állatorvoshoz, kezeljük külső-belső élősködők ellen, és igen fontos az, hogy lehetőleg tartsuk lakáson vagy kerten belül. Ugyanis a házi macska és a vadmacska hasonló táplálékot fogyasztanak, kisebb rágcsálókat, énekes madarakat, és mind a területben, mind a zsákmányállatokban is egymás versenytársai. Ugye a házi macskának az ember mellett van a helye, a vadmacskának pedig az erdőben.
Köszönöm szépen Virágnak, hogy ezt elmondta, és így tudtuk apró pénzre, vagy így tudjuk apró pénzre váltani a fajvédelmi programot, hogy mit tehet az egyes ember a vadmacskák érdekében, vagy a vadmacskákért. A vadmacska éve lassan véget ér, a 2024-es év, de a program még zajlani fog?
Így van, a Budakeszi Vadasparkban a vadmacska fajmentő program az a vadmacska évén kívül is, előtte is és utána is tovább is fog folytatódni és zajlani fog. hiszen az a célunk, hogy a vadmacskának a populációját a továbbiakban is tudjuk tovább térképezni, hiszen nem egyszerű attól függetlenül, hogy már sikerült vadmacska felvételeket készítenünk a kihelyezett területen, az még nem jelenti azt, hogy teljes mértékben fel tudtuk térképezni a helyszínt, hiszen egy hibrid és egy vadmacska nagyon tud hasonlítani egymásra, egy-két bélyeg árulkodó lehet rajtuk, azonban egy vadmacska sem egy rajzfilm karakter, akit megrajzolunk, és mindegyik ugyanúgy néz ki, hanem nekik is más bunda mintázatuk lehet, úgyhogy csak is genetikai vizsgálattal lehet teljes mértékben elkülöníteni a fajt, és egy teljes feltérképezést végezni a területen. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, nem is véletlen az, hogy nem találni olyan szakirodalmat, ahol pontos számadat van arról, vagyis hát egy megközelítő számadat, hogy hány vadmacska él Magyarországon, mint mondjuk a rókáról, vaddisznóról, meg a hasonló állatokról. Azért egy megközelítőleges számot tudhatunk, hogy hány egyed is él, vagy mekkora populációja van az országban, de a vadmacskáról még egy ilyen megközelítő szám sincsen, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi a valóban vadmacska, és mennyi a hibrid.
Igen, hát sok szó esett a medvékről, farkasokról, a vadmacska úgy meglapult a háttérben. Van még két vadmacskájuk, ugye Lukrécia és Merlin. Velük mi lesz?
Róluk azt kell tudni, hogy ha minden jól megy, a jövő év elején szeretnénk tavasszal elengedni őket, és bízunk benne, hogy sikerül forrást találni nyomkövető nyakörvekre. Fontos tudni, hogy az elengedés helyszíne ugyanúgy vadkamerákkal megfigyelt terület, tehát mind vadkamerákkal, mind ha minden jól megy, nyomkövető nyakörvel is meg tudjuk figyelni az állatokat. Nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a két egyet, hiszen édes testvér, más településen lesz elengedve, hogy ezzel is csökkentsük az esetleges beltenyészet kialakulását. Valamint azért várunk a jövő tavasz évig, mert a nyakör felhelyezéséhez fontos, hogy kifejlett méretet érjenek el az állatok. Ezek a nyakörvek nagyjából egy évig szoktak az állaton lenni, vagy az állatokon lenni, és utána maguktól kioldanak, tehát nem egész életükben kell az állatoknak viselni ezt a nyakörvet. Nagyjából egy évig tudjuk gyűjteni az állatok tartózkodási helyéről az adatokat, majd utána anélkül tudnak boldogulni a természetben.
A vadmacska faj megőrzési program eddigi eredményeiről Nagy Ingrid sajtóreferenssel és Burányi Virággal, a Vadaspark munkatársával beszélgettem. Most Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 60. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
A másik dögevőnek tartott, de egyáltalán nem csak dögötevő ragadozó, a sakál. A Ngorongoróban mindhárom fajuk, az aranysakál, a panyókás sakál és a sújtásos sakál is előfordul. A sakálok szociális viselkedése lebilincselő. Azon kis számú emlős állatok közé tartoznak, amelyek egy életre házasodnak. A hím és a nőstény mindaddig együtt marad, amíg egyikük el nem pusztul. A kicsinyek nyáron, júliusban és augusztusban születnek, és az első heteket földbe vájt odvakban töltik, ahol a szülők fészket készítenek. Az anyaállat legtöbbször velük marad és őrzi őket. A család ellátása az apára hárul, amely éppen úgy, mint más kutyafélék, felöklendezett hússal táplálják őket. A kölykök 3-4 hónapos korukban hagyják el lakásukat, és fél évesen már együtt vadásznak a szüleikkel. S ami szinte csodálatos, a már felnőtt állatok is még egy ideig a szülőkkel maradnak, és a következő évben segítenek a kistestvéreik felnevelésében. A kicsinyeket védő szülők és nagy testvérek rendkívül bátrak, szembeszállnak a sokkal nagyobb és erősebb hiénákkal, amelyek szívesen rabolnak sakálkölyköt. Territoriális viselkedésük nem egyértelmű. Van, hogy a betolakodót hisztériás düvel űzik el, máskor meg egyáltalán nem törődnek vele. Sokkal inkább mindenevő, mint dögevő, hiszen az elhullott állatokon kívül egereket, rovarokat, madarakat és gazellabébiket is elfogyaszt. Az utóbbiak vadászata nem kockázatmentes, mert a kisebb antilopok is bátran szembeszállnak a támadó sakálokkal. A sakálokat, a hiénákat, a rókákat meg a vadkutyákat különösen akkor várja terüi asztalkám, amikor a Szerengetin és a Ngorongoróban a rengeteg gnú közel egy időben szül. Ilyenkor a sok kilökődött mélepényt fallják fel. A Ngorongoró igazi szenzációja a fekete orszarvú. A valamikor egész Afrikában elterjedt állatból még 1970-ben is 65 ezret tartottak nyilván, s számuk 1983-ra 13.500-ra csökkent. A Szerengetiben 500 állatból alig 20 maradt meg. Csak emlékeztetőül. Jó 100 évvel ezelőtt Teleki gróf még több orszarvút zsákmányolt, mint mondjuk nagytestű antilopot. Az orszarvúk magános állatok. Párban is rövid ideig járnak, inkább az anya és a gyermek kettős a jellemző. Az anya 2 hónapon keresztül a sűrűben elrejtve tartja csemetéjét, s azután az ifjú orszarvú már van olyan nagy és erős, hogy a legtöbb ragadozóval szemben megvédje magát. Ha meg oroszlán támadná meg, közbelép az anya. Elsősorban éjszaka táplálkoznak, s a nap javarészét békés pihenéssel töltik. A legmelegebb órákban fák alá vagy az erdő sűrűjébe húzódnak. A mezőkre főképpen délután jönnek ki. Az orszarvú hallása és szaglása kiváló. Annál rosszabbul lát. A 30 méteren túli tárgyakat már nem tudja lokalizálni. Részben ezért is olyan kiszámíthatatlan a természete. Orszarvú közelében mindig fel kell készülnünk arra, hogy az addig békésnek tűnő állat minden előzetes jelzés nélkül viharos támadásba megy át. Az orszarvú és az elefánt a szárazföldi állatvilág óriásai, a föld fejlődés történetének csodálatos emlékei. Mindnyájunk szégyene lenne, ha győzne a kapzsiság és a butaság, és unokáink ezeket az állatokat sem látnák már. Amikor a Ngorongorót elhagytuk, mindnyájan éreztük, hogy Afrikának vége, mármint számunkra. Ami hátra van, az már csak a hazautazás előkészítése. Egyébként ideje volt hazautazni. Nem csak a család miatt, hanem most már sorban estek szét a kocsik. Utoljára az eddig mindenbíró Jumbe jobb hátsó központi csavarja nyíródott el. A tengely hátra csúszott, a lengéscsillapító szétment, a kardántengely kiesett. Galácz Andris éjfélig szerelt. Június 6-tól június 18-ig. Arusában mindent eladtunk. A használt sátraktól, asztaloktól, székektől, nélkülözhető ruhadaraboktól, mindentől megszabadultunk, ami már feleslegessé vált. Ezt az akciót Jancsi vezényelte. A végén ott ültünk a felszámolt tábor közepén, nem volt miben és mit főzni, nem volt sátrunk, és nem volt mint aludni. A legtöbb holmit a Tanzániai Nemzeti Parkok igazgatósága kapta. Beraktuk a konténert, aztán Dar es Salaamban megint átraktuk. Az összes gyűjtött anyag becsomagolása, tartósítása, hogy semminek sem baja a hosszú tengeri út során, nem gyerekjáték. Napokig dolgoztunk. A vámolást megúsztuk, azt már elutazásunk után intézte Sárközi Péter. A városban a kocsikat eladtuk. Ez is Jancsi műve volt. 3 nappal azelőtt, hogy hazarepültünk volna, szerzett vevőket, akik mindhárom terepjárót, a karambolos Ludvigot is jó áron átvették. Amíg páran a hazautazás előkészületeivel foglalkoztunk, Safi a társaság egy részével megint átrepült Zanzibárba, hogy az előző alkalommal készített felvételeit kiegészítse. Gyuszi és Andris pedig a tanzániai tengerpart közelében gyűjtöttek nagy mennyiségű és tudományos szempontból rendkívül értékes kövületet. Már csak egyetlen program volt hátra. Koppány Péterék még a kenyai utunk előtt megígérték, hogyha mindenen sikerrel túl vagyunk, megint náluk ebédelünk. Az ebéd felséges volt, de az eltelt hónapokat azon is lemérhettük, hogy a negyedét is képtelenek voltunk megenni, mint fél évvel azelőtt. Kubin kívül mindnyájan lefogytunk, s elszoktunk a tisztességes étkezéstől. Az elutazás napjára megszaporodtunk. Forgács Tóni megint kiutazott, hogy segítsen az utolsó adminisztrációs teendők elintézésében. Örömmel újságolta, hogy azok a kaméleonok, amelyeket még a télen küldtem vele haza, azóta is jó egészségnek örvendenek a Természettudományi Múzeumban. Biztató hír volt, mert most sokkal több állatot vittem magammal. Élő félmajmok, teknősök, papagájok és kaméleonok készültek a hosszú útra. Ki engedéllyel, ki anélkül. Legnagyobb gond a ketrecek elkészítése volt. A Swisser ide vonatkozó szabályzata gondosabb, mint ahogy másutt az emberszabású utasokkal törődnek. Pontosan megadták a ketrecek kül- és belméretét, hogy hány állat szállítható együtt, milyen evő- és ivó alkalmatosságokról kell gondoskodni, és így tovább. Nagyon ügyeltek a megfelelő szellőzésre, s a félmajmoknál például azt is előírták, hogy az állatoknak elkülönült nappali és éjszakai tartózkodási helye legyen. Szerencsére kitűnt, hogy Géza az asztalos munkákhoz is ért. Az összes többi gyűjtött anyag alkoholban vagy csak szárazon, de tartósítva a konténerben utazott. Safi felszerelése és az én fotóeszközeim, valamint a családtagoknak szánt ajándékok a Swisser nagyvonalú gesztusának köszönhetően velünk együtt repülhettek. A csomaghegy láttán ugyan kissé elsápadtak a tisztviselők, de már le sem mérték a túlsúlyt, hanem apatikusan berakadták a várakozó DC-10-esbe. Aztán az óriás gép felemelkedett az ősrégi kontinens betonjáról, és irányt vettünk Szaúd-Arábiába. Igen, nem tévedés oda. Már repültünk egy ideje, amikor a kapitány higgadtan bejelentette, hogy baloldali motorunkba minden bizonnyal egy madár csapódott, bajok vannak, és a tervezetnél hosszabb időt töltünk Jidda repülőterén. A tartalék alkatrészek már úton vannak Svájcból, Jiddában kicserélik a meghibásodott motort. Nem estünk le. Sőt, legalább láttunk valamit az arab félszigetből. Ez különben nem olyan egyszerű, mert a Jiddában menetrendszerűen leszálló gépekből a tranzitutasok ki sem szállhatnak, szemben a többi légi kikötővel. Egyáltalán már Arábia légterében alkoholt sem szolgálnak fel, bármilyen nemzetiségű is a gép, és egyébként is roppant tisztességesen kell viselkedni. Jidda repülőterén méregzöldbe öltözött vámosok, rendőrök és katonák fogadtak. Sok volt köztük az apró termetű, fekete hajú és szemű nő. A tranzit váróteremben burnuszos, fehér lepedőbe öltözött hájas urak és lefátyolozott hölgyek várakoztak. Miután minket többszörösen ellenőriztek, jött az újabb meglepetés. Bevittek a város egy előkelő luxusszállodájába. A steril sivatagi környezetben felépített település ultramodern hoteljában fogalmat kaptunk arról, hogy mi az a keleti kényelem. Ettünk, ittunk, szobáinkban és a kicsorduló pompával berendezett fürdőszobáinkban heveréztünk, míg végre megreparálták a gépünket, majd egynapos késéssel folytathattuk utunkat.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 60. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még Túri Sarolt a zenei szerkesztő és Péderi Zsolt technikus nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 10. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Elengedés. Gandit egy alkalommal állítólag felkereste egy asszony, s megkérte, hogy beszéljen lelkére a lányának, aki teljesen rabja lett az édességnek. Azt kérte Ganditól, bölcs útmutatással segítsen a lányának abban, hogy ne legyen többé függő. Gandi meghagyta, hogy 3 hét elteltével keressék fel ismét. Az asszony tehát elbúcsúzott, majd 3 héttel később visszatért a lányával, és kíváncsian várta, mit fog mondani a bölcs. Gandhi elmagyarázta, mennyire fontos, hogy ne legyen torkos, ne majszoljon állandóan édességet és süteményt, mert úgy viselkedik, mint egy malac, s a falánkság a testének és a lelkének egyaránt rosszat tesz. Majd elbocsátotta azzal a figyelmeztetéssel, hogy többé már ne tömje magát. A lány pedig távozott. Az asszony Gandhi elé járult, hogy köszönetet mondjon, s megkérdezte, miért nem mondta el mindezt 3 héttel korábban, mire Gandhi azt felelte, hogy 3 héttel azelőtt még ő is rabja volt az édességnek. Mindannyian úgy lépünk a meditáció útjára, hogy békjóba kötnek minket dolgok, amelyeknek rabjai vagyunk. Az édesség, a gyönyörhajhászás, a képzelőerőnk, a múltunk. És mindannyian más-más élethelyzetbe kezdünk meditálni. A meditáció útján járva megszabadulunk a rabszolgaság és a békjók minden formájától. A meditáció útja a szabadság útja. Az egészben azonban az a csodálatos, hogy függetlenül attól, hol tartunk, mindannyian ugyanazt az utat járjuk. Csak az a fontos, hogy pontosan onnan kezdjük, ahol éppen vagyunk, s kövessük az utat, amely elterül előttünk. Utunk során egészen újszerű tapasztalatra teszünk szert. Átéljük, hogy közösségben vagyunk mindenkivel, aki az utat járja, és az is egyre inkább tudatosul bennünk, hogy egységbe vagyunk az egész teremtéssel. Ugyanakkor eleinte mindannyian önösek vagyunk, és fontos, hogy felismerjük a meditáció nem a tökéleteseké, hanem azoké az embereké, akik tudják, hogy a tökéletesség a hivatásuk. Jézus azt mondja tanítványainak, legyetek tökéletesek, ahogyan mennyei atyátok tökéletes. A meditáció útjának elején az egyik első nehézségünk abból fakad, hogy önös és tökéletlen állapotunkat látszólag áthidalhatatlan távolság választja el a tökéletességtől. Fontos megértenünk, hogyan dolgozhatjuk fel ezt a távolságot úgy, hogy ne akadályozzon a haladásban. A vallásos vagy spirituális beállítottságú emberekre leselkedő veszélyek között kiemelkedik a vallásos vagy spirituális önösség. Tökéletlenségünk, önösségünk és bűnösségünk tudata óhatatlanul hozzátartozik az élethez fűződő spirituális és vallásos viszonyunkhoz. Egyszerűen csak tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ennek tudatában megtehetjük, hogy alázatosan vágyni kezdünk a tökéletességre, és szakítunk önösségünkkel, de a tökéletesség vágya maga is lehet az önösség egyik formája. Előfordulhat, hogy birtokba akarjuk venni a tökéletességet, minden áron megvilágosodásra törekszünk, és rá akarjuk tenni a kezünket a szentségre. Ezért fontos megértenünk, hogy a meditáció útján járva alapvetően milyen magatartást kell tanúsítanunk. A kívánatos magatartás formát a hagyomány apátiának, vágy nélküliségnek, birtoklás hiánynak nevezi. A meditációnak azért van akkora ereje, mert gyökerestől ki tudja tépni belőlünk az önösséget. Nem kell más hozzá, mint hogy teljesen elfordítsuk magunktól a figyelmünket, még a jelenlegi tökéletlenségünk és a vágyva vágyott jövőbeli tökéletességünk közötti ellentéttől is. A meditáció során nem figyelünk erre a különbségre, s fokozatosan életünk többi eseménye közepette sem szentelünk figyelmet neki. Amíg erre a távolságra ügyelünk, saját magunkról gondolkodunk, s az önösség csapdájába vergődünk. Egunk egyik csele pedig pontosan az, hogy meggyőz minket arról, szakítani tudunk önösségünkkel, úgy, hogy másféleképpen leszünk önközpontúak. A meditáció útja azonban véget vet az ego cseleinek, mert teljességgel egyszerű. A meditáció azért tudja gyökerestől kitépni belőlünk az önösséget, mert teljesen elvonja a figyelmünket saját magunkról. Ebben jelölhető meg a mantra alapvető dinamikája. Miközben a mantrát mondjuk, lehetetlen, hogy önmagunkra gondoljunk. Nem gondolunk sem saját önösségünkre, sem saját szentségünkre. Nem önmagunkra irányul a figyelmünk. Ezért fontos tudatosítanunk magunkban utunk minden apró állomásán, de különösen az elején, hogy a meditáció végzése, vagyis a gyakorlat sokkal fontosabb, mint a meditáció elmélete. Ha valaki megpróbálná kidolgozni a meditáció teljes elméletét, akármeddig is élne, nem jutna a végére, és ezért arra már nem is maradna ideje, hogy meditálni kezdjen. A gyakorlat viszont rendkívül egyszerű. Fontos, hogy naponta kétszer meditáljunk, és minden nap meditáljunk. Mindannyiunknak bőven van mit behoznunk az útból, s ezért elengedhetetlenül fontos, hogy elég időt szánjunk a meditációra, és hűségesen megmaradjunk utunkon. Leülünk, és a testünk elcsendesedik. Az egyetlen szabály az ülőhelyzettel kapcsolatban, hogy a hátunknak egyenesnek kell lennie. Üljünk laza testtartással, de úgy, hogy a testtartásunk tiszteletet és éber figyelmet fejezzen ki. Üljünk kényelmesen, de azért ne vigyük túlzásba a kényelmet. Majd finoman csukjuk be a szemünket. Engedjük, hogy ellazuljanak az arcizmaink, és kezdjük mondani a mantránkat. Azt szoktuk javasolni, hogy mindenki válassza az arám, maranatha szót, amely annyit tesz, hogy jöjj el, Uram. Mondjuk magunkban, némán, lelkünk legmélyén, s miközben mondjuk, semmi másra ne figyeljünk. Mondjuk a mantrát egyszerűen és hűségesen, a meditáció elejétől egészen a végéig. Valamennyi említett tényező elsajátítása hosszú időt vesz igénybe. Sokáig tart, mire eljutunk oda, hogy minden nap meditálunk, minden nap kétszer nyugodtan ülünk, és figyelmesen mondjuk a mantrát. Semmi más nem kell megtanulnunk. Nincsenek haladó tanfolyamok. Ha megtanuljuk az említetteket, már úton is vagyunk. Előfordul, hogy eleinte nagy érdeklődéssel hallgatjuk, és lelkesen magunkévá tesszük a tanítást. Amikor azonban kiderül, hogy fegyelmet követel tőlünk, kérdések merülnek fel bennünk. az egész zavarba ejt minket. Ha ez a tökéletesedés útja, nem kellene árnyaltabbnak és összetettebbnek lennie? Nem kellene valami komolyabbba fognunk, ha már eljutottunk ide? Valami olyanba, aminek segítségével konkrétan felvehetjük a harcot a hibáinkkal? Idővel azonban maguk, a tapasztalataink kezdenek tanítani bennünket. Az egyszerűségükkel tanítanak bennünket, feltéve, ha bízunk abban, hogy akkor tudunk túljutni önösségünkön, ha egyszerűen, alázatosan, de határozottan elfordítjuk magunkról tudatunk fényszóróját. Ezt persze könnyű leszögezni, de annál nehezebb megtenni. De módunkban áll, hogy megtegyük. Mégpedig a mantra mondásával. Ha valóban mondjuk a mantrát, szembe kell néznünk a mantra ismétlésének következményeivel, azaz életünk átalakulásával. Ahogyan átalakulásunk kibontakozik, hétköznapi életünk során fokozatosan felismerjük, hogy megváltó erejű, felszabadító tapasztalatban van részünk. Bár eleinte talán azt hisszük, hogy számos dolog magához láncol minket, valójában csak önmagunkhoz vagyunk hozzáláncolva. Szabadságra vágyunk, de ezt a szabadságot pontosan az hozza el, ha szabaddá válunk öntudatunktól, önközpontúságunktól, önmagunk körülforgó érdeklődésünktől és elszigeteltségünktől. Vágyunk a szabadságra azzal az örömmel együtt, amit nyújt. Szabadok akarunk lenni arra, hogy túllépjünk magunkon és korlátainkon, s bebocsátást nyerjünk Isten tökéletes szeretetének határtalan misztériumába. Lépjünk magunkon és korlátainkon, s bebocsátást nyerjünk Isten tökéletes szeretetének határtalan misztériumába. Ha részünk van ebben, teljesítjük azt a célt, amelyre teremtve vagyunk, s azzá válunk, akinek hivatásunk szerint lennünk kell. A mantra mondása közben tehát ne figyeljünk a tökéletlenségeinkre, és ne törődjünk a tökéletesség elérésére vonatkozó reményeinkkel. Egyetlen dolgunk, hogy felfedezzük, kik vagyunk. Még nem tudjuk, kik vagyunk, azt viszont felismerjük, hogy szeretetből szeretetre vagyunk teremtve. A keresztény felfogás szerint e felszabadító erő Jézus felszabadult, feltámadt életéből árad belénk. A tökéletesség, a megvilágosodás, amelyet felfedezünk, nem a sajátunk, hanem Jézusé, Jézus világossága, amely mindenkit megvilágosít, aki a világba érkezik. Jézus tökéletessége, amelyet megoszt velünk. Mivel Jézusban van a középpontunk, nem kell foglalkoznunk magunkkal. Utunk pedig teljesen egyszerű lehet, az öntudatosság teljes hiánya. Utunk azonban hiten alapul. Erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy hűségesek legyünk, de az egész teljesen egyszerű. A mantra feladata, hogy hűségesen vezessen utunkon. A római levélben Szent Pál erről a felszabadulási tapasztalatról ír. Ennél fogva, barátaim, nem vagyunk lekötelezve alacsonyabb természetünknek, nem kell ezen a szinten élnünk. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, akiben azt kiáltjuk, Atyánk. Maga a lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.
Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 10. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Kisgyerek köveket dobál, hiszik is meg félnek is, hogy az úthenger megáll. A másik oldalon, az áruház előtt öreg ember verset árul, de nem jönnek vevők. Egy autó oldalán egy fél mondat fut el, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. És szól a hangulat rádió, mindenki szép. És mindenre adó, minden álom kézzel fogható, csak még egy forduló lebeg a szélben. A nap prédikátor áll, eget árul, míg legalább földi megváltást talál. A zálogház körül lassú, csöndes bál, keserű sor a lélekkútnál ajánlatra vár. Mindegy, mit tanult, és mindegy, mit hiszem, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. A hangulat rádió, mindenki szép. Minden álom kézzel fogható, és kézzel kapható, lemeg a szélben. A nappali altató, lebeg a szélben. Oh.